Januártól vizit és kórházi díj. 300 forint lesz naponta, 4 millió ember mentességet kap, mondta a szakminiszter. Adminisztráció semmiért. Reform helyett szegénységi bizonyítványt állít ki a kormány az egészségügyben, véli a Fidesz. Magyar-szlovák tárgyalás Finnországban. Nem szabad engedni a szélsőségeseknek, szögezte le a magyar és a szlovák külügyminiszter.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják 6 órakor. Jó estét kívánok! Vizit és kórházi napi díj január 1-től. Többek között ezzel indul az egészségügyi reform első szakasza. A részletekről ma a szakminiszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón.
Még nem világos, hogy pontosan hogyan és milyen feltételek mellett fizetünk majd az orvoslásért. A törvényjavaslatokat és technikai feltételeket december végig dolgozza ki a minisztérium, mondta Molnár Lajos. Egy biztos, január 1-től fizetni kell.
300 forint orvos-beteg találkozóként a járóbeteg ellátásban, és 300 forint naponta a kórházi ellátásban. Ez a költségekhez képest egy csekély, szimbolikus mértékű díj.
A kormány közel 4 millió embernek ad mentességet, a 6 éven aluliak, a gyesen lévők, a munkanélküliek és nagycsaládosok 100 forintot fizetnek, a többit a költségvetés téríti. A törvényhozó felső határt is szabott, évente senki sem fizethet 15 ezer forintnál többet a vizitekért. A teljes bevétel évente 30-35 milliárd forint az intézményeknél, illetve a házi orvosoknál marad. A tárca azt javasolja, hogy ezt az összeget a bérekre, illetve a szolgáltatások színvonalának emelésére költsék az egészségügyben. A kamarák tiltakozása ellenére a kormány január 1-től nagy változásokat vezet be a gyógyszerellátásban is. Felszabadítja a patikák alapításának és a gyógyszerek árusításának szabályait.
A vény nélkül kapható gyógyszerek egy meghatározott, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő csoportját gyógyszertáron kívül is szabályozott módon, ellenőrzött feltételekkel árusítani lehet.
A kabinet emellett kialakítja az ápolásbiztosítás önálló rendszerét, és az egészségügyben dolgozókat mentesíti az eddig egységesen kötelező kamarai tagság alól.
A Fidesz szerint egészségügyi reform helyett szegénységi bizonyítványt nyújtott be a kormány. Az ellenzéki párt szerint a január 1-én életbe lépő intézkedés hihetetlen mértékű adminisztrációt jelent majd a semmiért.
Akár a szlogent is megváltoztathatnánk, mondta az egészségügyi miniszter bejelentésére Mikola István.
Kérdezze meg pénztárosát, vagy éppen kérdezze meg benzinkutasát, nem a gyógyszerészét.
A politikus szerint a kabinet legsúlyosabb intézkedése a gyógyszerpiac liberalizációja.
Mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy mindenféle gyógyszernek a patikában van a helye. Ezek mérgek, kémiai anyagok. Amennyiben kivisszük ezeket a szupermarketekbe, és ahogy hallom, pályaudvarokhoz, meg benzinkutakhoz, akkor a gyógyszerbiztonság és a kémiai biztonság az meginok, legalábbis nagy pofont kap.
Mikola hangoztatta, a kabinet a vizitdíj és ID bevezetésével mélyen belenyúl az emberek zsebébe, jelentős adminisztrációs terhet ró az egészségügy dolgozóira, akiknek ebből a változásból érdemi hasznuk nem lehet. A politikus szerint a Fidesznek szakértői csoportot kell fölállítania és alternatív egészségügyi reformot kidolgoznia, mert mint mondta, az egészségügyi reform címén megkezdett kormányzati út sehova se vezet.
Folytatni kell a bátor és teljesítményelvű reformokat, jelentette ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az MSZP önkormányzati kampánynyitó gyűlésén. A rendezvényen elhangzott, a pártok közül az MSZP állította az országban a legtöbb, mint egy 3800 jelöltet a választásokra.
Az MSZP a Szabad Magyarország legsikeresebb pártja, a pártnak pedig az egyik legerősebb pillérét az önkormányzatok jelentik, fogalmazott elsőként politikai helyzet értékelésében Hiller István. A szocialista pártelnök után az MSZP budapesti és vidéki várospolitikusai kértek további bizalmat a munkájukhoz.
Próbáljunk meg túllépni azon a habis szembeállításon, ami arról szólt, hogy vidék vagy Budapest. Nincs külön fejlődés, nincs új Magyarország akkor, ha nincs fejlődőképes, versenyképes fővárosa. Vidék és Budapest. Ezen fogunk dolgozni a következő esztendőkben.
Reform vagy bukás? Tette fel a kérdést a miniszterelnök, aki az új egyensúly program szükségességét állította beszédje központjába. Gyurcsány Ferenc ellenzéket bíráló szónoklatában úgy fogalmazott, Magyarországnak el kell döntenie, mit akar.
Nem elég azt mondani, hogy nekem jár, hanem hozzá kell tenni, hogy én meg ezt tudom tenni az én hazámért. Mindenkiért, és azért, hogy ez a haza ne csak engem tudjon boldogítani, hanem boldogítani tudja majd gyermekeimet és unokáimat is. Egy erős, bátor és sikeres országot akarok csinálni.
Gyurcsány Ferenc beszédében kiállt a többi között az egészségügy reformja, azon belül a vízidíj bevezetése mellett is.
Szolnok 6 forgalmas helyszínén gyűjtöttek ma aláírásokat a Fidesz vezető politikusai Jó reggelt Magyarország elnevezésű kiáltványukhoz. Ez a település egyike azoknak, ahol a Fidesz fordítani szeretne az önkormányzati választásokon.
A Jó reggelt Magyarország kiáltványt, amelynek célja a Gyurcsány csomag megbuktatása, várhatóan Szolnokon írja alá az 500 000. Támogató. A Fidesz alelnöke szerint ez a szám figyelemfelkeltő az önkormányzati választások előtt.
Ez a választás most már nem hazugságokra, nem ferdítésekre, nem arra épül, hogy dübörög az ország és óriási a jólét. Ez a választás, ami október 1-én lesz, ez az igazságra kell, hogy épüljön, és reméljük, hogy igazságos eredményt is hoz.
A város rendezvényéhez kötődően a Fidesz holnap Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban tartja kampányító rendezvényét.
Budapesti kampány körútjának 5. állomásán Kőbányára érkezett Tarlós István főpolgármester jelölt. Óbuda első embere úgy értékelte, a 10. kerület közbiztonsága mélyen az átlag alatt van. Hangsúlyozta a közterületek rendjének és a hajléktalan probléma megoldásának szükségességét. A Blaha Lujza téren felállított oxigén sátorban indította a fővárosi kampányát az MDF. A következő hetekben ide várnak mindenkit, aki friss levegőt szeretne szívni Budapesten. A párt összesen 17 kerületben indít önállóan polgármesterjelöltet. Katona Kálmán, az MDF főpolgármesterjelöltje úgy látja, a közélet tisztátalansága a legnagyobb gond a fővárosban. A liberális gazdasági tanács szerint nem csak a konvergencia programban szereplő cégeket, hanem a Volánt, a Postát, a Magyar Villamosműveket és a Szerencsejáték ZRT-t is privatizálni kell. A gazdasági miniszter ettől évi több százmilliárdos bevételt remél. Kóka János hangsúlyozta, a szabaddemokraták ragaszkodnak adócsökkentéssel kapcsolatos elképzeléseikhez, de belátják, hogy azokra 2009-ig várni kell. A szlovák kormány nem támogatja a szélsőségeseket. Ezt Ján Kubis külügyminiszter jelentette ki híradónknak az Európai Unió külügyminisztereinek finnországi találkozóján, miután tárgyalt Göncz Kinga magyar külügyminiszterrel.
Göncz Kinga a szlovák külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről szólva elmondta, mindkét országban érezhetően megindultak olyan folyamatok, amelyek a békés egymás mellett élést szolgálják.
Mind a két országban nagyon sokfajta civil kezdeményezéssel indult, aminek mind az a célja, hogy legyen béke, legyen nyugalom, legyen olyan fajta együttélés, amilyet tulajdonképpen az előző 8 évben tapasztalt mindegyik ország. Azt láttuk, hogy gyakorlatilag megszűntek mindenfajta incidensek, mindenfajta ellenséges hangok, még ha volt egy-egy, az is nagyon szélről hallatszott és nagyon halkan. Mindannyian azt szeretnénk, hogy ez itt legyen újra.
Ján Kubis elmondta, Göncz Kingával egyetértettek abban, hogy elérkezett az idő a kialakult feszültségek lecsillapítására.
Különböző problémákról beszéltünk, ami Szlovákiában és Magyarországon is jelen van, és megállapítottuk. Nem szabad megengednünk, hogy a jelenlegi helyzetet a szélsőségesek, akik mindenhol vannak, kihasználják. A szélsőségeseknek meg kell érteniük, hogy a kormány nem támogatja őket, a kormány nem támogatja őket, a szlovák kormány nem támogatja őket. Göncz külügyminiszter asszonnyal közös nyilatkozatot kívánunk tenni mindazok számára, akik szívesen látnák a két ország viszonyának megromlását. Mi ezt nem fogjuk megengedni.
Vladimir Mečiar korábbi szlovák miniszterelnök véleménye szerint Ján Slota tehertétellé vált a pozsonyi kormány számára, s miatta fokozódni fog az országra nehezedő nemzetközi nyomás. Mečiar szavai szerint ő maga és Robert Fico kormányfő nyomást gyakorol Slotára annak érdekében, hogy változtasson a kisebbségekkel és a magyar koalíció pártjával szembeni politikáján és szóhasználatán. Mečiar szerint Slota kirohanásai az MKP pozícióját erősítik. A volt miniszterelnök úgy látja, a júniusi választások nyomán a győztes párt csak a Slota féle vulgáris nacionalizmus és a magyarok pártjának okosabb nacionalizmusa között választhatott. Fico pártelnök végül az előbbi mellett döntött.
Megfigyelték Markó Bélát. Az egykori román kommunista titkos rendőrség a Securitate 3 éven át hallgatta le és követte a 80-as években a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. Derül ki abból a dokumentumcsomagból, amelyet maga az érintett mutatott be Marosvásárhelyen. Markó Béla elmondta, a titkos szolgálati dossziék feltárása nem a múlt, hanem a jövő szempontjából fontos, és okulni kell ebből, hogy mindez ne történhessen meg újra. Életének 96. évében elhunyt Faludi György, költő, műfordító, író, a magyar irodalmi élet klasszikusa. Mindenhol élt, mindenkivel találkozott, mindenhonnan elűzték. Most itt van köztünk, itt vagyunk közte, majd 100 év magány, majd 100 év együttlét, csak le kell emelni a polcról, megpróbáljuk. Ezekkel a szavakkal köszöntötték a költőt pályatársai tavaly 95. születésnapján. A Kossuth-díjas írót szeptember 9-én temetik Budapesten a Fiumei úti temetőben. Az 1956-os forradalom évfordulója kapcsán a közelmúltban interjú készült Faludi György költővel, akkor még nem lehetett tudni, hogy ez lesz az utolsó alkalom a vele való beszélgetésre. A Heti Hírmondó holnapi adásában ebből az interjúból láthatnak majd részleteket. A II. Világháborúban életüket vesztett magyarok tiszteletére állítottak emlékművet a Fiumei úti sírkertben, a japán fegyverletételi szerződés aláírásának évfordulóján.
Az emlékhely központi motívuma egy hatalmas kőtömb, amely azt az illúziót kelti, mintha egy meghatározhatatlan méretű föld alatti kőhasáb egyetlen látható sarka lenne. A 4 méter magas hasáb közel 100 köbméter beton és 200 négyzetméter gránitlap felhasználásával készült. Úgy állít emléket a II. Világháborúban életüket vesztett magyar honfitársainknak, hogy mellőzi a vallási szimbólumokat, utalásokat.
Úgy gondolom, hogy itt a Nemzeti Sírkertben olyan emlékhely jött létre, amely minden magyar számára emlékeztet arra, mi történt, és emlékeztetnie kell arra, hogy minek nem szabad történnie.
Magyarország vesztesége a lakosság számarányában Lengyelország, Szovjetunió és Németország után a legnagyobb a háborúban részvett országok közül. Félelmetes tények, amelyeket mind a mai napig nem dolgozott fel a magyar nemzet.
Az ökumenikus ima után a közjogi méltóságok, a kormány és a pártok képviselői tisztelegtek. A Duna Televízió nevében Nyuli Tamás helyezettel koszorút az emlékmű előtt.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Újabb fertőzés várható. A Somogy megyei Istvándiban még van és lehet is hepatitis A járvány. Határnyitás Geszten, Cséfán, állandó átkelő kellene, vélik magyarok és románok. Római gályák a Pannon parton, régészek hajóztak Regensburgtól Óbudáig. A török kormány hivatalosan is benyújtotta a parlamentben a libanoni ENSZ békefenntartó erőben való részvétellel kapcsolatos indítványt. A dokumentum szövege szerint a török kontingens feladata a haditengerészeti járőrözés, illetve tengeri és légiszállítási támogatás lesz. A török katonák nem vesznek részt a Hezbollah fegyvereseinek lefegyverzésében. További külföldi hírek röviden.
Partra szálltak a libanoni Szúr kikötővárosban az első olasz katonák, akik az ENSZ megerősített libanoni haderejében vesznek részt. Feladatuk az Izrael és a Hezbollah libanoni síta szervezet közötti tűzszünet biztosítása. 5 siklóhajó egyenként 7 katonával reggel ért partra 2 helikopter támogatása mellett. Olaszország 2500 katonát küld a megerősített ENSZ erőbe. Hugo Chávez venezuelai elnök Caracasban közölte, hogy ismét meglátogatta Fidel Castro kubai elnököt, aki szépen gyógyul műtétje után. A kubai televízió 7 perces felvételén Castro szemmel láthatólag jobban nézett ki, mint 3 hete. Londoni rajtaütések során tucatnál is több gyanúsítottat vett őrizetbe a brit terrorelhárítás. A rajtaütések olyan nagy-britanniai táborok feltételezett működtetésével vannak összefüggésben, amelyekben a gyanú szerint terrorcselekményekre képeznek ki embereket. Angela Merkel német kancellár a legbefolyásosabb asszony a világon, annak ellenére, hogy eddig még soha nem is szerepelt az első 100 között, állapította meg a Forbes magazin. A második helyen Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter, a harmadikon pedig Wu Yi kínai alelnök asszony szerepel.
Ismét itthonról, újabb fertőzés hullám várható Istvándiban, a somogyi faluban még véget sem ért a hepatitis A járvány, de az ANTL szakemberei szerint októberben újabb betegekre kell számítani. Mint ismeretes, az elmúlt héten 39 megbetegedést regisztráltak a baranyai faluban. Ez a kór hányással, lázzal, sárgasággal jár. Az előzetes vizsgálatok megállapították, a fertőzést a tarthatatlan életkörülmények váltották ki.
A faluban már minden fertőzött és a közelükben élők is kaptak ellenanyagot, vagyis a lakosság háromnegyede.
Mindenki! Még én is!
A településről mintegy 500 gyerek a Darányi iskolába jár, ezért az igazgató a tanév megkezdése előtt óvintézkedéseket rendelt el, nehogy az intézményen is végig söpörjön a fertőzés. A kézmosásra feliratokkal figyelmeztetnek, és a jövő héten minden itt tanuló gyereket beoltanak. Ezen kívül nem csak a mosdókba, hanem az osztályokba is felkerülnek a fertőtlenítő kézmosók. Közben Istvándiban ilyen szórólapokat és fertőtlenítőszert osztanak szét az ANTS munkatársai. A főorvos különösen a gyerekeket félti. Mint mondja, ők az esetek többségében tünetmentesen hordozzák a betegséget, és a lappangási idő akár 50 nap is lehet.
A hosszas hordozásnál az történik, hogy még most sem kizárt minden, az összes védőoltás ellenére sem, hogy tovább hordozzák időben a vírus, tehát számolunk még újabb betegségekkel.
A szakemberek egyelőre nem látják a probléma megoldását, ugyanis szerintük, ha a betegséget előidéző családok továbbra sem tartják be az alapvető higiénés szabályokat, akkor bármikor újabb járvány törhet ki. A híradót Marton Adrián tudósította Istvándiból.
Harmadszor nyitottak ideiglenes átkelőhelyet a magyar-román határon, Geszt és Cséfa között, így ha csak egy napra is, de ismét helyreállt a Kissárrét egysége. A két település képviselői tavaly decemberben írásban is rögzítették, hogy minden évben szeretnék megismételni ezt az eseményt.
A Tisza család ősi fészkét és a szomszédos Cséfát mindössze néhány kilométer választja el egymástól. Az év 364 napján azonban csak hatalmas kerülővel juthatnak el egymáshoz az itt élők. Nem csoda, hogy a határnyitás minden alkalommal felemelő pillanat számukra.
Nagyon sok olyan idős ember él, főleg Atyáson és Geszten, akik valamikor egy helyen éltek és dolgoztak. Itt az előbb beszélt egy idős 21-es születésű bácsi, aki a Tisza birtokon volt, amíg itt lehetett Geszten.
Vannak túl rokonaink, és szeretnénk, ha tudnánk tanálkozni sűrűbben, és ők is jönnek hozzánk.
Az érzelmi kötődés mellett gazdasági szempontból is fontos lenne egy állandó átkelőhely megnyitása. A többi között így újra művelhetnék az emberek a határ túloldalán lévő földjeiket.
Nekünk is volt a szőlőskertünk, két darab szőlőkert, szóval nem tudom mennyi, hány kodrák, vagy hogy is mondjam már, nem mehetünk hozzá. Nem tudom, ki használta, hogy használta.
Bora Sándor is még számos helybéli úgy gondolja, az állandó határállomás megnyitásával a turizmus is fellendülne. Geszt fő vonzereje az évek óta iskolaként funkcionáló Tisza kastély lehetne, amelynek falán a család tiszteletére emléktáblát avatott az önkormányzat.
Az esztergomi bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét celebrált Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek. Az eseményen jelen volt Sólyom László köztársasági elnök is.
A főpásztor a jubileumra azt a miseruhát öltötte föl, amiben 150 éves Szitovszky János prímás felszentelte a templomot. Az első székesegyházat még Szent István emeltette az esztergomi várhegyen a prágai Szent Adalbert püspök tiszteletére. A török időkben a Bakóczkápolna kivételével elpusztult templom helyén csak a 19. században épült új székesegyház.
A 150 éves székesegyház pedig az isteni gondviselésé, amely az élet, a kereszténység és a magyarság megújulását annyi pusztulás és viszontagság után is lehetővé tette. A bazilika tehát a gondviselés megújító erejének jelképe, amely ma is bizalmat sugároz.
A szentmisét követően 53 év szünet után ismét megnyitotta kapuit a bazilika lábánál fekvő egykori nagy szeminárium. A 755 millió forintból felújított épületet Erdő Péter áldotta meg. Termeibe a Keresztény Múzeum barokk anyaga, a Prímási Levéltár, a Hittudományi Főiskola költözik, de tantermeket kap a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, és mostantól itt működik a Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ is.
Sokan voltak, keveset tudunk róluk. A műkereskedelem évről évre mint több méltatlanul elfeledett magyar alkotót emel ki az ismeretlenségből. Idén ősszel már célzottan olyan művészek munkái kerülnek a gyűjtők elé, akik itthon magyar mesterek keze alatt nevelkedtek, de hírnevet már csak külföldön szereztek maguknak.
Ők sem voltak proféták saját hazájukban. A mondás ráillik azokra a magyar festőkre, akik a múlt században az első vagy a második világháború után jobb hiány külföldön keresték boldogulásukat, ott érett be művészi tehetségük. Körülbelül 150-200 művész tartozik ebbe a csoportba. Közülük többel is találkozhatunk az Abigail Galéria kiállításán. Ilyen többek között a Kondor Béla tanítvány Stein Anna, vagy a festészet határait feszegető Kádár József. Először tűnnek fel a magyar piacon Vajda Lívia, vagy a kék szín árnyalataival mesterien játszó Bíró Ákos művei. De a korábbi aukciókon sikerrel szereplő Altóth Sándortól is kerülnek idén ősszel kalapács alá egészen kivételes olajfestmények. A közönség újra és újra rácsodálkozik az egykor híres nagybányai művésztelep festőinek alkotásaira. Még most is vannak fel nem tárt életművek, amelyet érdemes kutatni. Ez is érezhető a kiállítás anyagából.
Római Gája a Dunán. 90 napig szelte a folyót a korhű római hajó, míg ma Aquincumnál céljához ért. A németországi Regensburgi Egyetem tanárai és hallgatói készítették a különleges járművet.
Navigare necesse est, tartja a latin mondás. A regensburgiak szerint hajózni azért kell, mert így sajátítható el a legpontosabban a római elődök gályaépítő tudománya. A 20 méter hosszú, 3 méter széles tölgyfahajó hűmása a Dunán egykor ezrével szolgált Navis Luzuria típusú gályáknak. Az egyetem tanárai és hallgatói egy év alatt építették meg, és mintegy 1000 euróba került. 32 evezős és alkalmanként a szél hajtja a vízi járművet, amely Regensburgból Óbudára tart átlagosan 5-7 km per órás sebességgel.
Komáromnál elkapott minket egy vihar, így két napi távot 69 km-t tettünk meg pihenő nélkül egyhuzamban. Ez napi rekord, pedig 720 km van már mögöttünk.
A korhű ruhát öltött legénységet utolsó állomásuk előtt Szentendrén a helyi hagyományőrző kohorsz várta. Az egyetemen a tapasztalatok kiértékelése után új, nagyobb hajót építenek majd. A mostanival az út a folyón fölfelé 3 évig tartana, így inkább szétszerelve szállítják majd Regensburgba.
A legfontosabb hírek még egyszer röviden. Januártól vizit és kórházi díj. 300 forint lesz naponta, 4 millió ember mentességet kap, mondta a szakminiszter. Adminisztráció a semmiért, reform helyett szegénységi bizonyítványt állít ki a kormány az egészségügyben, véli a Fidesz. Magyar-szlovák tárgyalás Finnországban, nem szabad engedni a szélsőségeseknek, szögezte le a magyar és a szlovák külügyminiszter. A sporthíreket már Kelemen Zsolttól hallják, én köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra, további kellemes hétvégét!